Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint Mózes első könyvében olvassuk, Mózes első könyvének első részében a 26. verstől kezdődően, második rész harmadik verséig, a 12. oldalon található ez a Bibliánkban.
Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel hatodik nap. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk az ő szavát, hanem szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, olyan hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy megszólíthatunk téged, hogy találkozhatunk egymással, hogy hallhatjuk a gyermekek hangját, hogy énekelhetünk a te dicsőségedre. Olyan sokáig tudnánk sorolni, hogy mi mindenért kellene hálát adnunk, és meg is szomorodik ilyenkor a szívünk, és bocsánatot kérünk, hogy olyan sokszor mégsem hálával van tele a szívünk, hanem morgunk az esőért, a testvérek miatt, a gyerek hangok miatt, azért, mert nem értjük a te szavadat. Bocsáss meg nekünk, Urunk! És kérünk, hogy adj nekünk hálás szívet. Hálás szívet az életért, Jézusért, a te kegyelmedért. Kérünk, Urunk, légy most jelen itt közöttünk, és te szólíts meg bennünket. Az emberi szó kevés arra, hogy megértsük a te mérhetetlen gazdag kegyelmedet, de a te lelked el tudja végezni bennünk, hogy mégis meghalljuk a te szavadat. Így könyörgünk most a csodáért, hogy légy itt közöttünk, és szólíts meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az előbb felolvasott ige szakaszhoz még néhány verset szeretnék olvasni az Új Szövetségből, Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből, az 5. részből, a 17. és 18. verseket. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Foglaljuk el a helyünket. Nyár óta minden hónapnak van egy témája itt közöttünk, itt az Isten tiszteleten. Novembernek is van egy témája. Zárójelben, hogy készültem, az jutott eszembe, hogy az egyetemisták most a száraz novembert tűzték ki maguknak, amikor nem fogyasztanak alkoholt. Megdöbbentő különben, hogy a statisztikák vagy a felmérések szerint a Az egyetemistáknak csak 10%-a az, aki nem fogyaszt alkoholt rendszeresen. Ez elég döbbenetes és elég félelmetes szám, úgyhogy jó, hogy vannak legalább ilyen akciók, ilyen figyelemfelhívó akciók, hogy alkohol nélkül is van élet. Mindenesetre nálunk itt a gyülekezetben nem száraz november van, hanem reméljük, hogy a lélek által átitatott november lesz, és azzal foglalkozunk, hogy az Isten tisztelet hol van az életünkben. Ja, volt szó arról, hogy az imádságról lesz majd, az imádság lesz majd decemberben, az igéről beszéltünk már, és most ebben a hónapban pedig azt szeretnénk megnézni, hogy a mindennapi életünkben hol van jelen az Isten tisztelet. És már is szembe kerülünk egy nagyon fontos kérdéssel, hogy mit értünk Isten tisztelet alatt. Mert hát hétköznap nincsenek Isten tiszteletek itt közöttünk, hát hogyha úrvacsorára készülünk esetleg akkor, vagy bibliaórákra gondolhatunk, de hát ez nem igazi Isten tisztelet, mert inkább ott beszélgetés van, közös gondolkodás, Isten előtt megállás, vagy a családi áhítatokra kellene gondolnunk, hogy a családfő előveszi a Bibliát és olvas egy igét, imádkoznak a családban, de ahol nincs ilyen, ott nincsen a hétköznapok Isten tisztelete? Hogy kell ezt értenünk, hogy az Isten tiszteletnek kellene lenni az egész életünknek? Mert ha a hétköznapokra gondolunk, akkor rögtön mellé is teszünk egy jelzőt, hogy szürke hétköznapok, és most az időjárás segít is, hogy úgy is érezzük, hogy a hétköznapok olyan szürkék, és akkor nem is van, és akkor van a vasárnap, ami az ünnepnap. A szürke hétköznapokon dolgozni kell. Az a munkáról szól. De közben érezzük, hogy az Isten tisztelet azért bizonyára többnek kellene, hogy legyen, mint ez a vasárnapi egy vagy két óra, amit erre fordítunk, és amit így is hívunk, hogy Isten tiszteletre megyek. Tehát valószínűleg sokkal többet ért alatta a Biblia is, Isten is többet kínál nekünk ennél, mint ez az egy óra vasárnap. És a teremtés történetét olvastuk, hallottuk, és azt látjuk benne, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy kapcsolatba legyen vele. Azért teremtett minket, hogy mi tiszteljük őt, hogy imádjuk őt. Nem csak vasárnap, tehát nem azt mondta, nem azt olvastuk, nem azt hallottuk most a teremtés történetében, hogy Isten megteremtette az embert, és azt mondta, hogy na jó, akkor majd vasárnap találkozunk. Addig meg csináld a dolgodat, én is végzem a magam ügyeit. Nem. Isten az emberrel együtt van a teremtésben, és élnek egymással együtt közösségben. Isten azért teremtette az embert, hogy tisztelje és imádja őt. Ezt hallottuk az előző vasárnapon is a Római Levél 12. részéből, ahol ezt olvassuk, hogy szánjátok oda magatokat, mint élő, szent, Istennek tetsző áldozat. Az Istennek. Az egész életünk, mint egy Istennek felajánlott áldozat, erről kellene szólnia az életünknek. De ha belegondolunk, hogy mit csinálunk azokon a szürke hétköznapokon az időnk nagy részében, akkor azt állapítjuk meg, hogy hát dolgozunk. És ez igaz azokra is, akik még nem dolgoznak, iskolába járnak, mert az is munka. Múlt héten mondta nekem épp egy tanítványom, hogy a diáknak sokkal többet kell dolgozni, mint a felnőttnek. Igazat adtam neki, mert valóban több a munkaórájuk, mint egy felnőttnek nagyon sok esetben. Tehát nem mondjuk azt, hogy ő csak iskolába jár, ez is egy nagyon kemény munka. De azokra is vonatkozik, akik már nem dolgoznak, nem a munka világában vannak. A nyugdíjasok biztos tudnak ebben igazolni, hogy olyan feszes munkarendje van egy nyugdíjasnak, hogy szinte alig ér a nap végére, amíg elvégzi ezt a sok dolgot, amire beosztja a családja vagy ő maga. Tehát a munkával mindannyian találkozunk, és ezzel telik a napunk nagy része. És volt valamikor ez a régi mondás, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És ha elgondolkodunk ezen, hát nagyon nem ezek az arányok, én azt gondolom. Lehet, hogy sose voltak különben, de most a mai világban ez biztos, hogy nem így van. Pihenésre nagyon kevés idő jut, szórakozásra se sok. Én azt gondolom, hogy a napunk nagy részét a munkával töltjük. Nem biztos, hogy jól van ez így, de mégiscsak így van, ebben élünk. És akkor ehhez jön az Isten tisztelet világa. A munka világa és az Isten tisztelet. És nem olyan régen volt már erről ige hirdetés, éppen én tartottam, mondtam is a tiszteletes úrnak, hogy mindig rám osztja ezeket a munkával kapcsolatos dolgokat. Szeptember 22-én volt a 127. Zsoltáról, érdemes talán meghallgatni még egyszer, mert pont erről volt szó, hogy nincs két külön világ, hogy az Isten tisztelt világa meg a munkavilága, hanem ez a kettő összetartozik, hogy egyben van, hogy a munkában is tudom az Istent tisztelni. Egységben kellene lennie, de már csak akkor az a kérdésünk, hogy hogyan tudom a munkában tisztelni az Istent. Hogyan tudom a tanulásomban, hogyan tudok egy unoka vigyázásban az Isten tisztelni. Egyáltalán mit tanít Isten a munkáról? És ezért is olvastuk fel a teremtés történetét. Mert nagyon világosan látszik, hogy Isten mit gondolt el erről a világról. Benne a munkáról. Egészen különleges a teremtés leírása, ebből a szempontból is, hogy a munkát elénk adja, és azt látjuk legelőször is, hogy a munka az jó. Azt mondja Isten a munkáról, hogy jó. És azt látjuk, hogy Isten maga is munkálkodik. Ő az, aki megalkotja ezt a csodálatos világot. Azért lényeges ez, mert a környező népek, akik akkor éltek, mikor íródott Mózes első könyve, a körülötte élő, az Izrael körül élő népek azt gondolták, hogy azért teremtették az Istenek az embert, mert már elfáradtak, és szükségük volt valakire, aki majd befejezi a munkáját. Tehát igazából az Istenek rabszolgákat teremtettek. Azért van az ember a földön, hogy a fáradt isteneket kiszolgálja. Gondoljunk bele, hogy egy ilyen világban milyen nagy örömhírrel szól bele ez a teremtés leírása, hogy itt nem azért teremti Isten az embert, hogy rabszolgája legyen. Isten mindent elrendez. Ő megalkotja ezt a világot, de milyen gyönyörűen alkotja meg. Milyen fantasztikus rendet teremt a káoszból. Olyan gyönyörű őszünk van. És elgondolkodtam valamelyik nap, ahogy néztem ezeket a csodálatos ünneplőbe öltözött hegyeket, hogy azon gondolkodtam, hogy miért nem úgy van, hogy úgy mindig zöldek a fák. Lehetne úgy is, nem? Hogy vannak a fák, és azok termelik nekünk a friss levegőt, és állandóan zöldek, télen, nyáron, mindig. De milyen gyönyörű ilyenkor, mikor az Isten befesti a hegyoldalakat. Isten csodálatos világot alkotott. És még az esőre is szoktunk panaszkodni, de éppen a múlt héten beszéltünk egy bibliaórán, hogy mennyi öröm lehet az esőben is. Egy testvérünk mesélte, hogy ő direkt kinyitja ilyenkor az ablakot, hogy hallja az eső kopogását. Igen, csak az elménket kellene egy kicsit átfordítanunk, és csodálni az Istennek ezt a csodálatos világát, ahogy a káoszból rendet teremt. És zárójelben milyen örömhír ez, amikor otthon vagyunk a káoszban, vagy a munkahelyünkön. És jó erre gondolni, hogy Isten a káoszból rendet tud teremteni. Akkor az én káoszomból is tud rendet teremteni. Tehát Isten megalkotja ezt a gyönyörű világot, mindent elrendez, és utoljára belehelyezi az embert. Nem rabszolgának, hanem azért, hogy együtt munkálkodjon vele. Hogy munkatársa legyen. Mert Isten szeret dolgozni, és beszeretné vonni a maga munkájába az embert, és erre teremtett minket, hogy együtt munkálkodjunk vele. És ugye azt olvastuk, hogy mindent elvégzett Isten, és aztán megpihent az alkotó munkájából. Ezt írja a második rész első verseiben, ezt olvassuk. És nagyon sokan ebből azt következtetik ki, hogy akkor Isten már többet nem foglalkozik a világgal, tehát ténylegesen úgy van, hogy nekünk, rajtunk kell minden, nekünk kell mindent elvégezni embereknek. De közben azt látjuk az evangéliumban, olvassuk János evangéliumának 5. részében, amikor Jézus meggyógyítja a Betesda tavánál a 38 éve beteg embert, szombatnapon gyógyítja meg, és ezért kérdőre vonják. És akkor azt mondja Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. az én atyám munkálkodik. Hát nem arról van szó, és ezt is énekeltük, a 121. Zsoltárban is ezt énekeltük, hogy nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Isten nem pihen. Nem azt mondja, hogy jó, hát most szabadságra mentem, hanem ő ma is munkálkodik, és ebbe a munkálkodásba hív be bennünket. És azt is mondhatjuk, hogy nem pusztán az, hogy a munka jó, hanem hogy minden munka jó. És itt ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert minden korban megvan az a kérdésünk, hogy van-e olyan munka, amit egy keresztény ember nem végezhet. A bibliai időkben azt mondták, hogy színész nem lehet keresztény ember, mert ez olyan hazugság, tehát, hogy mindig más arcot ölt magára. Az nem való nekünk. Ma talán azt mondanánk, hogy politikus nem lehet keresztény ember, vagy bankár, hát ezek olyan csúnya dolgokat csinálnak, nem illik hozzánk. De azt gondolom, hogy az igazi probléma az mégiscsak a mi sznobizmusunkkal van, hogy felállítunk egyfajta hierarchiát a munkák között. Hogy van, amit többre becsülünk, és van, amit pedig kevésbé tartunk fontosnak, vagy értékesnek. Azt hiszem, hogy van egy ilyen elgondolásunk, hogy aki olyan lelki munkát végez, hát az az igazi. Én magam is szoktam ezzel találkozni, ezt mondják, hogy könnyű a tiszteletes asszonynak, mert hát ezért fizetik, hogy ilyen lelki munkát végezzen, és hogy ez olyan fenkült dolog. És valóban van bennünk egy ilyen, hogy aki szellemi munkát végez, vagy sok diplomája van, vagy olyan fontos helyeken, az igazi. Meg van egy ilyen szavunk is, hogy hivatás, hogy az olyan elhívott. Ezt szoktuk mondani az orvosokra, vagy tanárokra, hogy az olyan hivatás, és ezt többre is becsüljük, mert hogy mondjuk hallottunk-e ilyet, hogy Isten elhívott engem gázszerelőnek. Pedig milyen jó lenne, hogyha sokan éreznék ezt, pláne most, hogy így romlanak el a gázkazánjaink, ugye, hogy jó lenne, hogyha több embert, mert jelenleg a szakemberekben nagy hiány van. Vagy van elhívása egy árufeltöltőnek, vagy egy utcaseprőnek. De azért, mert nem mondunk ilyet, hogy Isten utcaseprőnek hívott el, akkor az ő munkája alantasabb volna? Vagy kevésbé lenne jó, mint mondjuk egy lelkész munkája? Nem, Isten azt mondja, hogy minden munka jó. Minden munka jó. És azért is lehetünk ebbe biztosak, mert a görögöknél volt pont ilyen gondolkodás, hogy a szellemi munka az az igazi munka. És Pál apostol a Tesszalonika belieknek írott levelében nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, a munka kérdésével. Jövő héten ez következik a Bibliaolvasó Karauszban, úgyhogy érdemes ebből a szempontból is különösen is figyelni, hogy mit ír Pál apostol a tesszalonikaiaknak. Mert ugye ők azt gondolták, hogy Jézus eljövetele már nagyon közel van. Olyan közel, hogy már nem is érdemes dolgozni. Hanem az igazi munka az az, hogy imádkozunk meg, Bibliát olvasunk, és várjuk az Urat. És Pál apostol, aki maga is kétkezi munkás volt, sátorkészítő, azt mondta, hogy ez így nincs rendben. Nem így kell várni az Urat, akkor is, ha közel van az eljövetele. Hallgassuk csak, mit mond Tesszalonikai első levél, 4. rész, 11. vers. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltünk titeket. El tudom képzelni Tesszalonika a belieket, hogy így égnek áll a hajuk, hogy a saját kezem, koszoljam be a kezemet? Hát én szellemi ember vagyok. Nem, Pál azt mondja, hogy saját kezetekkel dolgozzatok. Igen, Isten kész bekoszolni a kezét, mikor alkotja ezt a világot, mikor ma is munkálkodik. Nincsen jobb vagy rosszabb munka, minden munka jó, és minden munkában tisztelhetjük az Urat. Ha csak ezt a felét olvasnánk el a történetnek, akkor nem lenne igaz a kép. Mert azért érezzük, hogy amikor elmegyünk, reggel felkelünk és indulunk a munkába, akkor nem mindig ilyen gondolatok vannak bennünk, hogy jaj, de jó, minden munka jó, és az enyém is az. Milyen jó, hogy iskolába mehetek. Milyen jó, hogy ma dolgozatot írunk, és milyen jó, hogy ma ellenőrzés jön hozzánk a munkahelyemre. Nem ezekkel a gondolatokkal szoktunk felkelni. De a Biblia is mellé teszi a másik képet is. Olvassuk a teremtés történetét, és utána következik a bűneset története, és érdemes, ha van egy kis időnk délután, ebből a szempontból is végigolvasni a második meg a harmadik részét az Mózes első könyvének. Hogy hogyan állítja egymás mellé, hogy Isten ilyennek alkotta ezt a világot, és rögtön mellé teszi, hogy és mi lett belőle annak következtében, hogy az ember elrontotta. És sorba jönnek a témák, a munka, a házasság. Isten így gondolta el, és ez lett belőle. Elromlott, összetört. És a kettő egymás mellett van. Hogy ilyen is lehetne, de ez lett belőle. Hadd olvassam fel a harmadik rész 17. versétől, hogy mit mondott Isten az embernek a bűneset után. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél-e arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Fájdalom, hiába valóság, frusztráció. Ez a mindennapos tapasztalatunk, nem? Sokszor fogalmunk sincs, hogy van-e értelme annak, amit csinálunk. Csak végezzük a munkánkat. Legyen szó mosogatásról, gyerekvigyázásról, tanításról, bármilyen foglalkozásról. Egy osztálytalálkozón, egy volt osztálytársam ezt mesélte, elmesélte, hogy mit csinál, és akkor valaki megkérdezte tőle, hogy de én nem egészen értem, hogy te mivel is foglalkozol. Azt mondta, hogy hát az a baj, hogy én sem nagyon értem, hogy mivel. 3 éve járok ide dolgozni, minden nap ugyanazt megcsinálom, és fogalmam sincs, hogy mi ennek az értelme. De hát így van vele talán a földműves is, hogy elveti a magot, és aztán nem tudja, hogy lesz-e belőle valami. Olyan sok mindentől függ. Hogy lesz-e aratás, és ha lesz is, akkor is következő évben újra kezdi az egészet. Vagy egy tanár munkájára, hogyha gondolunk, hogy egy tanítónő mondjuk elsőbe megtanítja a gyerekeket írni, olvasni, aztán jön a nyári szünet, és akkor kiderül, hogy már nem emlékeznek a betűkre. És nagyon sok fiatal tanító éppen ezért hagyja abba a munkáját, mert úgy érzi, hogy hát most 50 évig ezt fogom csinálni. Hogy amit megtanítok, azt a következő tanévre elfelejtik. És újra meg újra elmondjuk ugyanazokat a leckéket, de hova jutunk vele? Fájdalom, hiába valóság, frusztráció, mert a munka is elromlott. A munka, ami kiteljesedést jelentett, többé már nem jelenti azt. És az az igazság, hogyha a munkában keressük magunkat, hogy majd abban kiteljesedünk, abban megtaláljuk önmagunkat, akkor csalódni fogunk. Mert a munka többé nem váltja be ezeket a várakozásokat. Fájdalom, frusztráció, hiába valóság. De óriási tragédia lenne, hogyha itt kellene befejezni. Hogyha most azt mondanám, hogy ez van, nem tudunk mit csinálni, tessék kibírni valahogy. De nem ezt mondja a Biblia sem. Mert már a bűnesetben felcsillan a reménység, hogy Isten ennek nem örül, és ő szeretné, hogyha megváltozna ez. Megjelenik a megváltás, a helyreállítás reménysége, ami aztán Jézusban valósággá lett. Mert Jézus azért jött, hogy helyreállítsa mindazt, ami elromlott. Igen, a munkát is, és a munkához való viszonyunkat is. És remélem, hogy volt is, aki méltatlankodott a bűnesetről szóló beszámolóban, hogy azért én szoktam látni a munkámnak az eredményét, az értelmét. Én azért szeretek bejárni, dolgozni. Remélem, hogy volt ilyen, aki ezt gondolta, mert Krisztus a munkánkat is megváltotta. Ő abból is szeretne kihozni minket ebből a hiába valóságból, a reményvesztettségből. És az első nagyon fontos, amit elénk ad, hogy nem az vagyok, amit csinálok. Nem az vagyok, amit csinálok. Mert nagyon gyakran, amikor megkérdezik tőlünk, hogy te ki vagy valójában, akkor a foglalkozásunkat válaszoljuk. Tanár vagyok, orvos vagyok, nyugdíjas vagyok, tanuló vagyok. De nem ez határoz meg. Nem az vagyok, amit csinálok. Én Krisztusé vagyok. Én Isten gyermeke vagyok. Ha ez határoz meg, akkor ez igaz a templomban is, igaz otthon is, és igaz lesz a munkahelyemen is. És erről is volt szó a múlt héten a Római Levél 12. részéhez kapcsolódóan, hogy hogyan lehetek Krisztusé. Hogy oda szánom az életemet élő áldozatul az Istennek. Hogy nem magamnak akarok élni, hanem neki. Hogy elfogadom az ő értem hozott áldozatát. És innentől kezdve nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, és ő érte élek. Az ő nagykövete vagyok a munkahelyemen is. Pont úgy, mint ahogy a világban látjuk a nagyköveteket, hogy másik országban él, de védi őt a saját országának a rendszere, a törvénye. Rá azok a törvények vonatkoznak, és ugyanígy élhetünk mi is Isten nagyköveteként a munkahelyünkön a világban, hogy Isten országának szabályai vonatkoznak rám, annak a szokásai szerint élek és viselkedem, a Krisztus jó illatát árasztom ebben a világban. Na de mit jelent ez? Hogyan lehet Krisztus illatát terjeszteni? Nyilván elsősorban ez az ő munkája. Ő ebben is munkálkodik velünk együtt, és általunk és rajtunk. De igenis, hogy megjelenik, hogy az Isten nagykövetei vagyunk, megjelenik a beszédünkben. Épp úgy, mint ahogy egy nagykövet szavain sokszor lehet hallani, nagyon ritkán beszélnek folyékonyan annak az államnak a nyelvén, ahol élnek. Ott van az akcentus. A mi beszédünkön is hallani kellene, hogy mi az Isten országának polgárai vagyunk. Hogy bizonyos szavakat nem mondunk. Bizonyos szavakat másképp mondunk. A hozzáállásunkon, a viselkedésünkön, hogy a lélek gyümölcsét visszük oda a munkahelyünkre. Türelem, szívesség, jóság, hűség, szeretet. Hogy így vagyunk jelen a munkahelyünkön. Mint akik nem azért végzik a munkájukat, mert hogy majd valaki fejbe kólintja őket, ha nem csinálják meg, hanem mert az Isten dicsőségére akarnak dolgozni. Erről is volt már szó. Hogy az Istennek végzem a munkámat. És ha lesz ide a főnököm, talán igazságtalanul, talán igazságosan, nekem van szabadságom arra, hogy másképp válaszoljak, mint ahogy a többiek esetleg megtennék. Szeretetben, türelemben, szelídségben. És hadd mondjak egy példát, hogy hogyan tudunk az Isten dicsőségére dolgozni. Olofszon Placid atyáról már beszéltem itt közöttetek is, nagyon érdemes az ő életét, az ő szavait hallgatni. Nem olyan rég halt meg, egy pár évvel ezelőtt, majdnem 100 éves korában. A háború után katolikus pap volt, szerzetes tanár, sok diplomával, képzettséggel, doktorátussal, és elvitték őt munkatáborba, egyszerűen azért, mert a fiatalokkal foglalkozott, és Isten igéjét hirdette nekik. Elvitték a munkatáborba, és 10 évet töltött el ott, sokan meghaltak mellette, körülötte, de ő Isten követe volt. Ő ezt is mondta el, hogy nem azért kerültem oda, mert valaki úgy döntött a Szovjetunióban, hanem azért, mert Isten küldött engem oda, hogy én az ottani embereknek a papja legyek. Reménységet tudjak hirdetni. És így volt ott a munkatáborban, míg nem aztán eljött a szabadulás híre, és ahogy írták alá a papírokat, hogy most már mehetnek haza, bejött annak az üzemnek a vezetője, ahol dolgoztak, és kétségbeesve üvöltözött, hogy olyan magas termelékenységet írtak elő, amit lehetetlenség teljesíteni. Különösen pedig így, hogy most 80 ember kiesett a munkából. Hát nyilvánvalóan valaki az én káromat akarja. Valaki engem el akar innen távolítani. És akkor Olofsson Placid atya azt mondta, hogy tudod mit? Nekünk még úgy se jön a vonatunk, még várnunk kell egy pár napot, amíg hazavisznek minket. Mi elvégezzük azt a munkát. És a nagy szovjet vezetők, a teljhatalmú urak, akik addig sanyargatták őket, csak megdöbbenve néztek, hogy kik ezek. Milyen erő van bennük, hogy az elnyomó hatalom elé odaáll, és segítünk neked. És megcsinálták azt a munkát, amit elvártak ettől a nagy úrtól. És aztán, amikor hazakerült Placid atya, azt tudjuk ugye, hogy nagyon sok, nagyon képzett ember volt, de hát nem kaphatott munkát, nem taníthatott, nem lehetett lelkész. Egy mosodában kapott állást. És Placid atya nem fújolt, meg nem keseredett bele, hogy ez az én tudásommal egy mosodában, egy ilyen koszos, büdös helyen, hogy állandóan szennyesekkel foglalkozzak, hát mit képzelnek ezek? Nem ez volt benne, hanem elvégezte a munkáját kiválóan. Úgyhogy még kitüntetést is kapott érte. Ő ott a mosodában, onnan is ment nyugdíjba. És úgy végezte a munkáját, mint aki az Úrnak munkálkodik. És azt olvastam a korintusi levélből, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Olvastunk a teremtésben, hogy Isten hogyan gondolta el a munkát. Hallottuk, hogy miképpen ment ez tönkre az ember bűne következtében. És azt is halljuk most meg, hogy Isten új teremtést készített számunkra a Krisztusban. Hogy minden újjá lehet, hogy megújulhat még a munka is, a munkához való viszonyunk is. Mert azt mondja itt Pál apostol, hogy megbékéltette Isten a világot önmagával, és ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Megint együtt akar dolgozni velünk az Isten. Együtt akar munkálkodni velünk. Micsoda kiváltság ez. Milyen rendkívüli megtiszteltetés. Bár gyakran halljuk, hogy keresztény országban élünk, mégis azért, mikor elmegyünk a munkahelyünkre, akkor azt látjuk, hogy azért nagyon sok hitetlen és Istentől távol élő ember van körülöttünk. És nagyon nehéz megvallani a hitünket. Nagyon nehéz arról beszélni, hogy mit jelent Krisztusban hinni, mit jelent őt követni. Ismerjük ezeket a torokszorító pillanatokat a munkahelyünkön. De vajon imádkozunk-e a munkatársaink megtéréséért? Vagy a családtagjaink megtéréséért? Imádkozunk-e alkalmas időért, amikor elmondhatjuk nekik az örömhírt, mikor végezhetjük ezt a békéltetés szolgálatát? Vagy akarjuk-e egyáltalán, akarunk-e az Istennel együtt munkálkodni ebben? A békéltetés szolgálatában óriási kiváltság ez. És gondoljunk azokra a békéltető testületekre, amit létrehoznak, ugye ilyen peres ügyekben szokott ilyen lenni, hogy mondjuk a vállópernél, hogy azért leültetik valami szakemberrel a két félt, hogy hát, ha mégis változik valami a véleményükben. Hát akárki nem lehet ilyen békéltető, tehát nyilván ehhez nagyon sokat kell tanulni, sok mindent végig kell gondolni. Sokat kell rá készülni, tehát az, nem az utcáról hívnak be valakit, hogy na üljél le itt a vállóperesekkel. De mi vajon, akikre az Isten a békéltetés szolgálatát bízta, mi fel vagyunk-e erre készülve? Készülünk-e erre, hogy ez a mi szolgálatunk, ez a mi feladatunk? Igen, a munkahelyünkön is. Mert megváltozik a munkához való viszonyunk. Azért vagyunk ott, mert a Krisztus nagykövetei vagyunk. Készülünk erre a békéltetési szolgálatra? Hogyan tudunk felkészülni? Úgyhogy olvassuk az Isten igéjét, hogy tanulmányozzuk, hogy újra meg újra elővesszük, hogy imádkozunk, hogy az Istennel időt töltünk, hogy közösségben vagyunk, hogy eljövünk az Isten tiszteletre, a Biblia órára, hogy fel tudjuk tenni a kérdéseinket, és tudunk segíteni annak, akinek kérdése van. Hogy egymás hite által épülhetünk. Ez is a békéltetés szolgálatának a készülése. De az első lépés az az, Amit a múlt héten hallottunk a római levél 12. részéből, hogy megváltozik a gondolatom, változzatok meg értelmetek megújulásával. Hogy elkezdek mást gondolni az Isten tiszteletről. Vagy amikor azt mondom, hogy Isten tisztelet, akkor nem arra a vasárnapi eseményre gondolok csupán, hanem az egész életre. Az egész életemmel az Uramat dicsérem, abban a munkám is benne van. A munkámmal is őt akarom dicsérni. Akkor a munkahelyen való forgolódásom is őt dicséri. Az, ahogy megszólalok, az, ahogy viselkedem, az, ahogy válaszolok, ahogy végzem a munkámat, mind-mind ő rá kellene, hogy mutasson. Munka és Isten tisztelet. Ne válasszuk el a kettőt egymástól, mert összetartozik. Inkább nyissunk kapukat, és vigyük el az Isten tiszteletet magunkkal. Igen, a munkahelyeinkre, az iskolába, az egyetemre, az unokáinkhoz, a gyermekeinkhez, a szüleinkhez. Mert akár iszunk, akár eszünk, vagy akármit cselekszünk, jó voltodról beszéljünk. Amen. Olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy Te még mindig türelmes vagy hozzánk. És nem restelled százszor is elmondani ugyanazt, hát ha 101-szer már végre megértenénk. Hogy az egész életünket hívod, várod, hogy tiszteljünk, imádjunk téged. Bocsáss meg nekünk, hogy az életünk bizonyos részeiből szívesen kihagynánk téged, mert nem akarunk hozzád méltóan dolgozni, vagy autót vezetni, vagy gyereket nevelni. Ott talán jók a magunk gondolatai is. Köszönjük, hogy beleszólsz ebbe a mi gondolkodásunkba, és hívsz magadhoz. Mert szeretnéd, ha téged tisztelnénk a munkában is, a gyereknevelésben is, a vezetésben is, az ebédfőzésben is, a takarításban is, és itt az Isten tiszteleten is, ahogy figyelünk, ahogy hallgatunk, ahogy imádunk téged. Megvalljuk, Urunk, hogy egyedül nem tudunk előbbre jutni ebben a kérdésben, és ezért kérjük a Te lelked erejét, hogy hadd éljünk a Te dicsőségedre, hadd neveljük a gyermekeinket a Te dicsőségedre, hadd dolgozzunk a Te dicsőségedre. Látod, Urunk, a mindennapi tapasztalatunkat, a frusztrációnkat, a fájdalmainkat, ami a munka közben ér bennünket, a hiába valóság érzése. Kérünk, Urunk, hogy adj reménységet, mutasd meg a munkánk gyümölcsét, hogy elkezdted a helyreállítást bennünk és körülöttünk. Köszönjük, hogy eljött Krisztus, aki az ő életét adta, hogy mi új teremtés lehessünk. Dicsérünk téged, Istenünk, a te végtelen kegyelmedért és szeretetedért. És rád nézve és benned bízva indulunk a holnapi napra. Segíts nekünk, hogy örömmel tudjunk a munkába indulni. Akár az iskolába megyünk, akár a hivatalba, akár a rendelőbe. Te látod, hogy mi mindent terveztünk hétfőre. De segíts nekünk, hogy a hétköznapok se szürkék legyenek számunkra, hanem hadd legyen a veled való munkálkodás ünnepe minden nap a te jelenlétedben. Áldj meg minket önmagaddal, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.